A lopások miatt is nehezebb a helyreállítás. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye néhány településén még mindig dolgoznak a szerelők. Aláírásgyűjtésbe kezdett a Fidesz a rezsicsökkentés mellett. Magyarország nem hagyja magát a szolgáltatókkal szemben. Válságtanácskozása a ciprusi mentőcsomagról. Egyelőre leállt a pénzügyi élet az országba. Jó napot kívánok! Még dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Néhány faluban, Ibrányban, Paszabon és Gávavencsellőn aggregátorokkal oldható csak meg a közvilágítás. A nagyobb áramfejlesztőkön keresztül jutnak áramhoz az önkormányzati intézmények is. Nyíregyházán az utcán árulják a kisebb aggregátorokat. A környéki tanyákon pedig egyáltalán nincs áram, mivel a helyreállítási munkát nehezíti az is, hogy lopják a leszakadt alumínium kábeleket. Gávavencsellőn van tudósítónk, M-bíró Liza is. Szervusz Liza, pontosan hány családnál nincs még áram, és mekkora az ellopott kábelek miatti kár?
Szervusz, jó napot kívánok! Ugye a szolgáltató tegnap este azt közölte, hogy 99%-ban helyreállították a középfeszültségű vezetékhálózatot. A katasztrófavédelemtől nemrégiben kapott információk szerint ma délelőtt még 20 településen nem volt áram Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A legtöbb helyen ugye részben vagy egészben, ez azt jelenti, hogy mint például itt Gávavencsellőn is néhány utcában nincsen áram. Itt az önkormányzatok közfoglalkoztatottai hordják házról házra az aggregátorokat, egy-egy háznál 2-3 órát működtetik, majd viszik tovább, hogy legalább ott is legyen áram. Beszéltem a települések polgármestereivel, akik arról tájékoztattak, hogy az aggregátorok működésének költségeit az önkormányzatok fizetik, és később a Viszmajor keretből igénylik vissza ezt az összeget. És valóban a közeli Kótajon két kábeltolvajt fogott el a rendőrség, egy 16 és egy 17 éves fiút, akik a félig lelógó vezetékeket vágták le az oszlopokról. A rendőrség azt nyilatkozta, hogy ezzel jelentősen hátráltatták a helyreállítási munkákat. Egyébként ma délutánra ígértek pontos információt arról, hogy mikor lesz mindenhol áram Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
M-bíró Lizának köszönjük szépen! Magyarország nem hagyja magát, ezzel a címmel megkezdődött a Fidesz aláírásgyűjtő kampánya a rezsicsökkentés mellett. Rogán Antal frakcióvezető elmondta, a gyűjtőíveken leírják a tényeket a szolgáltatók profitjáról. A kezdeményezés célja, hogy kiderüljön a rezsicsökkentés a családok ügye, és az emberek kérjék a parlamentet, tartson ki mellette.
Arra kérjük az embereket, hogy Magyarország ne hagyja magát, támogassák a kormány rezsicsökkentő elképzeléseit, kérjék a magyar parlamentet, hogy minden körülmények között, minden külföldi és belföldi nyomás ellenére álljon ki a rezsicsökkentés ügye mellett.
Rugalmasabb feltételeket határoznak meg a lakhatási támogatásnál. Az erről szóló módosítások néhány héten belül életbe léphetnek, jelentette be Comba Sándor, foglalkoztatáspolitikai államtitkár. A lakóhelyüktől messze dolgozók tavaly október óta igényelhetnek lakhatási támogatást. Ha a munkavégzés helye állandó lakóhelyüktől a 100 kilométert is meghaladó távolságra van, vagy 6 órát kell utazniuk munkahelyükre. A jövőben ez az időkorlát 5 órára csökken.
Először valakinek a jelenlegi szabályozás szerint a kérelmet kellett beadni a munkahelyi központba, és csak utána keresett munkát. Most pedig ugye életszerű az, hogy az ember előbb munkát keres, és ha megtaláltam a munkahelyemet, akkor 30 napon belül beadhatom a kérelmet.
Meghallgatást tartott az amerikai Helsinki Bizottság a magyar demokrácia és jogállamiság állapotáról. Magyarországot Gulyás Gergely és Szájer József képviselte. Az Európai Parlament néppárti magyar képviselője elmondta, Magyarország betartja az európai intézmények szabályait, és ugyanezt várja el másoktól is, ebben nem lehet kettős mérce. A fideszes politikus hangsúlyozta, Magyarország nyitott a tényeken és érveken alapuló bírálatra. A meghallgatáson Bent Hartley, az amerikai külügyminisztérium helyettes államtitkára például azt kifogásolta, hogy a magyar kormány nem mindig elég gyors és határozott az antiszemitizmus és a rasszizmus elítélésében. Szájer József emlékeztetette a politikust, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentnek megerősítette, hogy a kormány minden állampolgárt egyformán megvéd. A legmagasabb szintű biztonsági intézkedések mellett várják Izraelbe Barack Obama amerikai elnököt. Újraválasztása óta ez Obama első külföldi látogatása. Az elnök a tervek szerint több órán át tárgyal majd a pár napja hivatalba lépett izraeli kormányfővel Benjamin Netanyahuval, akivel évek óta hűvös viszonyban van. Obama ugyanis nem ért egyet a ciszjordániai zsidó telepek bővítésével, és egy Irán elleni esetleges megelőző csapást is korainak tart. A két politikus a közel-keleti béke folyamatról is tárgyal, bár fehérházi források szerint az elnöknek egyelőre nincs konkrét béketerve. Válságtanácskozást tart a parlamenti pártok vezetőivel és a jegybank elnökével a ciprusi miniszterelnök. A törvényhozók ugyanis kedd este elutasították az Európai Uniónak és a Nemzetközi Valutalapnak azt a javaslatát, hogy a 10 milliárd eurós mentőcsomagért cserébe vessenek ki egyszeri adót a bankbetétekre. Az elképzelés több országban is felzúdulást okozott, mivel nagyon sok külföldi cég és magánszemély tartja pénzét a ciprusi bankokban. Az Európai Unió pénzügyminiszterei kompromisszumos javaslatot várnak a ciprusi kormánytól.
36 magasba emelt kéz jelezte a határozott elutasítást az 56 fős parlament ülésén, ahol tegnap este a bankbetétek megadóztatásáról döntöttek. A többiek tartózkodtak, igennel senki nem szavazott. A ciprusi képviselők az Európai Unió valamennyi polgárának érdekében döntöttek így, mondta a testület elnöke a voksolás után. Számítunk partnereink szolidaritására, mert ez az európai család egyik alapvető értéke, jelentette ki a politikus. A parlament épülete előtt gyülekező tüntetők hangos éjjelzéssel fogadták a hírt. Példát mutattunk Görögország, Olaszország, Spanyolország számára is. A nép ellenáll, nem engedjük, hogy néhány bankár döntsön országunk sorsáról, mondta az akció egyik résztvevője. Az euróövezet pénzügyminiszterei a történtek ellenére látnak esélyt arra, hogy támogassák Ciprust, és fenntartják korábbi javaslatukat. A helyzet elkeserítő, de az ajánlatunk és a feltételek továbbra is érvényesek. A labda most Ciprus tér felén van, közölte a holland pénzügyminiszter. Nikózia minden lehetőséget igyekszik megragadni. Az ország érseke felajánlotta, hogy a csőd elkerülése érdekében rendelkezésre bocsátja az egyház vagyonát. Mihály Száris pénzügyminiszter pedig Moszkvába utazott, hogy az esetleges orosz mentőövről tárgyaljon. Sajtóhírek szerint a számláját ciprusi bankokban vezető Gazprom is segítséget ajánlott a ciprusi földgáz vagyonért cserébe. Elemzők szerint a legrosszabb forgatókönyv az, hogy a szigetország csődbe megy és el kell hagynia az euróvezetet. Ez esetben viszont könnyen magával ránthatja Görögországot és Spanyolországot is.
Csak nem 300 milliárd forintot parkoltatnak ciprusi bankokban magyar befektetők, illetve magánemberek. Egyelőre nem tudnak hozzáférni, mert minden bankot bezártak. A Híradónak nyilatkozó szakember szerint ezeket a pénzeket az adózás elől menekülve valószínűleg egy másik adóparadicsomba teszik át.
Az elmúlt két napban teljesen kiürültek a bankautomaták Nikóziában. Aki tehette, kivette pénzét, nehogy adózni kelljen utána. A bankok is zárva tartanak, és az interneten sem lehet bankolni. Így a külföldi befektetők egyelőre nem jutnak hozzá megtakarításaikhoz. A bankzárlat sok magyart is hátrányosan érint, főként azokat, akik az alacsony adó miatt Cipruson jegyezték be vállalkozásaikat, és akik ezzel együtt nikóziai bankokban parkoltatták pénzüket. A ciprusi jegybank adatai szerint hozzávetőleg 280 milliárd forintról lehet szó, nagyjából ennyiből gazdálkodhat idén a főváros. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint 1500 Magyarországon is működő cég köthető Ciprushoz. A legnagyobb közülük az egyik kohászati vállalat. Mellette több kereskedelmi, élelmiszeripari és ingatlanfejlesztő cég is megtalálható. Ha megadóztatják a ciprusi bankbetéteket, elveszítik ott tartott pénzük jelentős részét. A Híradó által megkérdezett adótanácsadó szerint kizárt, hogy az új adó miatt a Cipruson tartott betéteket hazahozzák. Főleg, ha itthon nem is adóztak utána.
Attól függ, hogy eddig ez bármi módon az ő adózott jövedelmeiként megjelente, ha nem, akkor sajnos ebből bizony olyan jelentős adó hátrányai származhatnak ezeknek az embereknek, illetve egyéb büntetési helyzetek is beállhatnak.
A szakember szerint inkább egy a ciprusihoz hasonló adóparadicsomot keresnek, mint például a Kajmán-szigetek, ahol rendkívül kedvező az adókulcs az olyan vállalkozásoknak, amelyek tényleges tevékenységet nem végeznek. Hegedűs Sándor szerint azok a magyarok jártak jól, akik kihasználták az adóamnesztiát és hazahozták pénzüket, például Ciprusról. Elemzők szerint a ciprusi történések az egész Európai Unióban elbizonytalaníthatják azokat, akik bankbetétben tartják a pénzüket. Magyarország úgy kerülheti el ezt a helyzetet, ha folytatja a mostani gazdaságpolitikát.
Még inkább következetesen kell, hogy kövesse ezt az irányvonalat, amelyet eddig követett. Tehát a költségvetés terén ragaszkodnia kell ahhoz, hogy tartsa magát a 3% alatti hiánycélhoz. Igyekeznie kell abba az irányba, hogy tovább csökkentse az államadósságot.
Az uniós pénzügyi vezetők szerint különösen Olaszország és Spanyolország esetében fenyeget az a veszély, hogy a ciprusi példát követve az emberek kiveszik a pénzüket a bankokból. Ha ez bekövetkezik, annak súlyos pénzügyi következményei lehetnek.
Idén is kiemelten ellenőrzi az adóhatóság az internetes kereskedelmet, a NAV emberei figyelik a hirdetési oldalakat, szemmel tartják az internetes áruházakat és az árverési honlapokat is.
Aki elmulassza a nyugtadási kötelezettségét, az egy viszonylag magas tételi mulasztási bírsággal számolhat.
Ez az egyik leggyakoribb szabálytalanság az internetes kereskedelemben. Sokan nem veszik például figyelembe, hogy 600 ezer forint éves bevétel után az interneten is számlát kell adni. Csak ebből a tételből 200 millió forint be nem fizetett adót kér számon a hatóság. A NAV ezért indította a kiemelt ellenőrzéseket.
Akik az interneten kereskednek, akár weboldalokat üzemeltetnek, akár különböző akciós portálokon kínálják a portékáikat, jóval nagyobb valószínűséggel számíthatnak ellenőrzésre, mint mondjuk más tevékenységet végzők.
Más miatt is kiemelten ellenőrzi a NAV az internetes kereskedelmet. Sokan például itt árulják a zárjegy nélküli házi pálinkát.
Előfordult az elmúlt időszakban, hogy Borsod megyében 4 nap alatt 300 liter házi pálinkát foglaltak le a NAV pénzügyőrei. Fontos az, hogy a törvény szerint a házi pálinkát sem értékesíteni, sem elajándékozni nem lehet.
A törvény szerint 50 liter pálinka otthoni lefőzése adómentes. A házilag készített pálinka pedig csak akkor árusítható, ha palackozzák és zárjeggyel látják el.
Elfogták a második legkeresettebb magyar bűnözőt Angliában. A férfi 1998-ban megölt egy férfit Pécsen. A bíróság akkor 8 év fegyházra ítélte, de mielőtt bevonult volna elszökött, 14 évig élt álnéven. A brit rendőrök 1 éve találták meg, de azt nem árulják el, hogyan. Most adják csak ki. A héten szállítják Magyarországra, ahol rögtön börtönbe viszik. A 14 éves szökés miatt az 1998-as törvények értelmében nem indulhat ellene további eljárás.
Az áldozatot, egy 28 éves vókányi fiatalembert itt találták meg.
Így számolt be a kegyetlen gyilkosságról a híradó 15 éve. A pécsi férfi és társa üzlettársokat ölte meg a meccseken 1998-ban. Elfogták és el is ítélték a két gyilkost, de az egyik külföldre szökött. Azóta körözték, a héten hozzák vissza Magyarországra.
A régi történet. Tehát ahhoz már nagyon régi történet. Most
a Baranya megyei Vokányban még mindig emlékeznek a lezáratlan gyilkosságra. Az áldozat egyik hozzátartozója csak annyit mondott, megnyugodtak.
Örülök neki. A feleségem is örül neki.
Budapesttől 2000 kilométerre egy brit kisvárosban, Bridgewaterben élt a pécsi gyilkos 14 éven át. Álnéven hamis iratokkal dolgozott kamionsofőrként. Senki sem sejtette, hogy itthon elítélték gyilkosságért. A brit Avon Somerset körzetrendőrségének vezető nyomozója a szervezet honlapján úgy fogalmaz, nincs olyan bűncselekmény, amely valaha is feledésbe merül. Ezt bizonyítja a pécsi gyilkos elfogása is.
98-ban, nem voltunk még uniós.
14 éve sokkal nehezebb volt megtalálni bárkit, aki külföldre szökött. Ezt mondta Garamvölgyi László, szerinte is siker a mostani kiadatás.
Nagy valószínűséggel még ezen a héten hazahozzuk, tehát értem menjünk Londonba, és átadjuk Budapesten a BV intézetnek, és megkezdő a jogerős bírói ítéletnek a letöltését.
A pécsi gyilkos a második legkeresettebb magyar bűnöző volt, éppen azért, mert 14 évig bujkált.
Miután hazahozzák, akkor kezdi meg letölteni börtönbüntetését, ami az akkori bíróság ítélet szerint 8 év fegyház. A bujkálása miatt azonban másik eljárást már nem indíthatnak ellene. A híradót Hevér Lóránt tudósította.
Vádat emelt a fővárosi főügyészség az ellen, a motoros ellen, aki társával együtt forgalmi okokból megálló autók ablakait betörve táskákat lopott el Budapesten. A vádirat szerint tavaly novemberben és decemberben 5 alkalommal emeltek ki táskát az autókból, ezek közül 2 esetben az ellopott érték meghaladta a 200 000 forintot. December 7-én az egyik autós utánuk ment, és a 3. kerületi Kolozsi téren hátulról nekik ment. A balesetben a hátul ülő férfi meghalt. Az autót vezető nő ellen halált okozó közúti veszélyeztetés miatt jelenleg is folyik a nyomozás. 10 millió forint kártérítést kapott az a család, amely túlélte a Costa Concordia óceánjáró balesetét, erősítette meg az értesülést Róna Péter. A család magyar származású, de New Yorkban élő ügyvédje, összesen 5 a balesetben megsérült vagy meghalt magyart képvisel. Többségük még mindig nem tudott megállapodni a hajót üzemeltető céggel, de a hónap végén személyesen találkoznak a társaság képviselőjével Floridában. Róna Péter szerint jó esély van az egyességre.
Behívtak minket megegyezni, március 26-án repülünk Floridába, és lássuk, hogy mi lesz, remélem, hogy jó lesz. Még nem vesztettünk egy ügyet, és ez nem fog lenni az első.
Kinőtték, ezért új közösségi házba költözött a Csányi Alapítvány Pécsett. Itt már 30 tehetséges, de nehéz anyagi körülmények között élő gyereknek tanítanak informatikát és idegen nyelvet. A képzéseket a rendes iskolai tanóra után tartják. Az alapítvány 10 éves kortól 24 éves korig támogatja a gyerekek képzését. Jelenleg 5 nagyvárosban összesen 180 gyereket támogatnak, de idén még további 45 gyereket vesznek fel. Egy gyerek egy éves taníttatása 1 millió forintba kerül, amelyet az alapítvány a 2,9 milliárd forintos saját vagyonából fizet. Most a sporthírek, majd az időjárás jelentés következik. Hírekkel 17:30 után 5 perccel várjuk Önöket ismét. Derűs napot, viszontlátásra!
Emedjen.
Ciprus szindróma, a magyar kormány válaszlépéseiről Varga Mihály illetékes miniszter beszélt.
Konferencia a jó kormányzásról.
Bor és Lányka, bordalok a Tália színházban.
Holnap a ma reggelben Vogyarák Anikó és Fábián Barna.
Erős kerettel érkeznek a románok, jó napot kívánok! A múlt hét végén két válogatott játékos is megsérült, de a nemrég izomszakadást szenvedő Adrián Mutu a jelek szerint itt lesz Budapesten.
Az Európa Ligában a Chelsea-vel szemben csupán hosszabbítás után kiesett, Steaua a Bukarestre épül a román válogatott, hiszen 7 játékost is adnak a keretbe. Keleti szomszédunknak főleg a támadósora rendkívül erős. Ott van a keretben a román bajnokság góllövő listáját vezető Raul Rusecku, és hosszú sérülése után ismét számíthatnak a 34 góljával a román válogatott történetének második legeredményesebb futballistájára, Adrián Mutura is.
Döntött az MLS versenybizottsága, április 10-én szerdán pótolhatják az elhalasztott 20. fordulót a labdarúgó NB1-ben és NB2-ben. Jól kezdte az évet az olimpiai bajnok tornász, Berki Krisztián a franciaországi világkupa viadalon még saját magát is meglepte.
Igazán méltó módon ünnepelte születésnapját Berki Krisztián. 28 éves olimpiai bajnok tornászunk hétvégén Párizsban megnyerte az idén nyitó világkupát.
meglepően nagyon jól éreztem magam egész hétvégén. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jól fogok teljesíteni, hiszen még nem álltunk úgy a gyakorlatokkal, hogy ennyire jól szerepeljek, de valahogy a régi dolgokból tudtam meríteni, és tényleg nagyon-nagyon feldobott maga a verseny, maga a közönség, hogy ennyire örültek nekünk, és talán két olimpiai bajnok voltam mezőnyben, úgyhogy én voltam az egyik, és ez nagyon jó volt, hogy a franciák ezt érzékeltették velünk, és nagyon-nagyon szurkoltak nekünk. Örülök ennek, hogy általában mindig valahol versenyen tudom ünnepelni a szülinapomat, és most szerencsére aranyérem el, úgyhogy ez egy nagyon jó kezdés volt.
Berki legközelebb hétvégén szombaton a magyar-szerb bajnokságon indul.
9 idegenbeli meccsből 8 vereség, nem túl impozáns mutató. Az NBA-ben a Portland Trail Blazers Milwaukee-ban próbált javítani a mérlegen.
Sokkal jobban kezdte a meccset a fehérmezes Milwaukee, amelyben sérülés miatt nem léphetett parketre egyik legjobbjuk, Ersan Ijašova. A hazaiak ettől függetlenül lerohanták a portlandieket, és főleg gyönyörű hárompontosaiknak köszönhetően a nagy szünetben már 58-31-re vezettek. A pihenő azonban nem tett jót nekik, hiszen a vendégek a 21 pontos Aldridge vezérletével folyamatosan feljebb kapaszkodtak. Különösebben azért nem kellett izgulni a Jim Boylennek, a Milwaukee mesterének, hiszen a Bucks megőrizte előnyét, és 102-95-re győzött. A Portland pedig a legutóbbi 11 idegenbeli meccséből már 10-szer kapott ki.
Budapesten az MTV a székházában ülésezik a European Broadcasting Union tagsága a héten. Az EBU közgyűlésen arról is szó esik, ki közvetítheti a következő olimpiákat, vagy éppen a foci világbajnokságot.
A 2014-es téli és a 2016-os nyári olimpia közvetítési jogait elvesztette ugyan az európai közszolgálati médiumokat tömörítő EBU, ám labdarúgásban még mindig piacvezető, mondta el Stefan Kürten, a szervezet sportigazgatója.
A labdarúgó világbajnokságok közvetítését 2022-ig elnyertük, és megpályáztuk a 2016-os EB-t is. Van egy egészen új célunk is, az európai VB és EB selejtező közvetítésének központosítása.
Ez utóbbiról még zajlanak a tárgyalások, de egy-két hónapon belül eldőlhet, a következő évek selejtezőit is a közszolgálati televízióban láthatja-e az európai nagyközönség. Az EBU budapesti ülésén több fontos stratégiai kérdésről is döntenek. Az ülés péntekig tart.
Az esti sporthírekben többek között Jenei Imre és Hrutka János is beszél majd a magyar-románról. Én szép napot kívánok, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, ha tehetik, munka után ne ücsörögjenek bent a szobába, menjenek ki a szabadba, mert ez lesz a legmelegebb nap a héten és a legkellemesebb holnaptól, ugyanis újabb mediterrán ciklon ér el bennünket, idén már nem tudom, hogy ez hanyadik, de sokadik. Ennek a felhőzete estig csapadékot nem okoz, viszont egyre jobban megerősödik majd ez a ciklon. Ismételten a délről áramló földközi-tengeri eredetű meleg és az északról elinduló sarkvidéki légtömeg határán jön létre. Viharos szél támad majd a holnapi nap folyamán, és ezzel érkezik a hidegebb levegő, de előre szólok, hogy a múlt hetihez hasonló hóvihar Magyarországon ezen a héten nem várható. 11 és 16 fok között alakul ma a hőmérséklet délután, úgyhogy elkezd növekedni a felhőzet. A felhőzetből estétől a Dunántúlon egyre több felé ered el az eső, reggelig nagyjából a Duna vonaláig jut el ez a csapadékzóna, keleten még nem számítunk reggeli csapadékra, sőt holnap napközben ott várható legkevésbé csapadékos időjárás. A Dunántúlon holnap az eső mellé viharossá fokozódik az északnyugati szél, megint nagyon kellemetlen időjárás alakul ki. Nagyon alacsony hőérzettel, a hőmérséklet az éjszakaihoz képest nem is nagyon emelkedik. A Duna-Tisza közén is egyre több felé várható a nap folyamán eső, legkésőbb északkeleten, egészen a Szabolcsat már Bereg megyében még kevésen 10 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, aztán oda is megérkezik a lehűlés, pénteken, szombaton az északkeleti megyékben helyenként egész nap fagyni fog, éjszakánként ismét keményebb fagyra számíthatunk már a hétvégétől. Pénteken a csapadék megszűnik, északkeleten fordul még elő, és az eső mellett havas eső, hó is hullhat, de ez a hó csak átmeneti jelleggel mutatkozik majd. Vasárnap megint egy ciklon közelít meg bennünket, és valószínűleg hétfőn okoz többfelé havazást, tehát inkább a télre fog hasonlítani az időjárás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
sorozatok vadonatúj részekkel az M1-en.
Az ember kénytelen központ előtt sorba állni, hogyha regisztráltatni akarja magát, mint munkanélküli.
A közmunka is munka, tehát itt megint ez a filozófiai különbség jön elő, hogy vajon segélyt adjunk, vagy munkát az embereknek.
A közmunka jelenleg a kormányzat számára egy statisztikai játék. Cukorkát adnak ebéd helyett.
Hát sokkal jobb, mint a segély.
Summa. Ma az este után az M1-en.
Sem a kialakult helyzet. Sem az ellenfél nem könnyű. De most rajtunk a sor, hogy 12. emberként segítve a csapatot, mégiscsak ott lehessünk velük. Mert kell az a három pont. Magyarország-Románia, zárt kapus világbajnoki selejtező mérkőzés, élőben a Puskás Ferenc stadionból. Pénteken este az M1-en és a Kossuth Rádióban.
Azt szokták mondani, hogy az vagy, amit megeszel, úgyhogy a zöldtea jelen adását az egészséges táplálkozásnak dedikáljuk. Ellátogatunk majd egy olyan helyre is, ahol a kutya biztosan élvezni fogja a menüt, de egy onkológus is velünk tesz, aki el fogja majd azt mondani, hogy miért érdemes nyers és vegetáriánus ételeket enni, úgyhogy nézzék.
Zöldtea. Szombaton délután az M1-en.
Az Erste Bank bemutatja a Mi utcánk.
De tudtam, hogy magányos, de hogy ennyire.
Mami, őt akarom.
Mindent meg kell nézni, kisfiam. Különben hogy döntjük el, hogy melyikük a legjobb?
Válassza ön is az igazit. A Super Nulla bankszámla még mindig 0 forint. Utaltassa hozzánk jövedelmét, és nullázza le főddíjait.
Gratulálok. Hétfőn kezdett. És négyre menjen a fiamért az Ovi-ba.
Erste Bank. Nálunk ön az első, és ön kinél bankol?